41. fejezet.
Kátó távol a császár látványos bevonulásától körbe járt a fél századára bízott erődben. A gerincen 500 lépésnyivel messzebb álló erődítményt Makró és 40 embere vigyázta. Ezek az előretolt hadállások képezték a fő tábor határát egy mérföldnyire a folyótól, és a gerincről remek kilátásuk nyílt a Tamesisztől északra elterülő vidékre. A britonok nappal nem támadhattak észrevétlenül, és a kis helyőrségeknek bőven volt idejük arra, hogy szükség esetén visszavonuljanak a fősereghez. Ám éjszaka egészen más volt a helyzet. Az őrök szemei és fülei feszülten próbálták azonosítani a sáncokon túl mozduló árnyakat és a gyanús neszeket. A császár megérkezése miatt az őrszemek a szokásosnál is nyugtalanabbak voltak, ezért Kátó parancsba adta, hogy az éjszakai őrséget minden egyes alkalommal le kell váltani, valahányszor a fő táborban felhangzik az órák múlását jelző kürtszó. Inkább, mint hogy emberei másnap fáradtak legyenek, vagy túlfűtött képzeletük ellenségeket láttasson velük. Kátó felment a falépcsőn az őrök járdájára, majd végig sétált az erőd mentén, megbizonyosodva arról, hogy minden katonája éber és nem felejtették el a jelszót. Halkan beszélgetett velük, minden egyes embere jelentést tett. Szokás szerint nyomát sem látták az ellenségnek. Kátó végül felkapaszkodott a fűszfa veszőből font korláttal védett őrtoronyba. 40 lábnyival a föld felett átmászott a fenti nyíláson, és tisztelgett az észak felé figyelő őrnek. Minden csendes? Semmi jelenteni való optió. Kátó bolintott, és az őrtorony széles, hátsó oszlopának támaszkodott. A lejtő fölött átpillantva a főtábort nézte, melynek körvonalait narancssárga lángokkal lobogó tábortüzek és fáklyák sokaságának fénye rajzolt a körbe. A táboron túl fáklyák keskeny sorfalai jelezték, hol nyújtózik a híd az ezüst szürkén derengő Tamesis fölött, amely sietve hömpölygött tova az éjszakában. A túlparton ragyogó fények mutatták a másik tábort, ahol a császár és kísérői, valamint az erősítés éjszakáztak. Valahol ott aludt Lavinia is. Kátó szíve hevesen lüktetni kezdett, ahogy a lányra gondolt. Fogadok, hogy azok a kurafik ott a túlparton remekül szórakoznak. Én is azt hiszem, felelte Kátó, osztozva az őrszem gyanújában, miszerint a mulatság még csak akkor vette kezdetét, amikor szolgálatba álltak. A gondolat, hogy Lavinia alig két mérföldnyire tőle a császári udvar életét élvezi, aggodalommal és féltékenységgel töltött el. Míg őt a kötelessége ebben a kis előretolt hadállásban tartja, ahol szellemi sötétség uralkodik, mások szabadon udvarolhatnak a lánynak. Elöntötte a rémület, ahogy elképzelte a császári udvar ifjú arisztokratáit. Rácsapott a fűszva vesző korlátra, próbálva kiűzni Laviniát az elméjéből, és kényszerítette magát arra, hogy a sürgősebb dolgokra gondoljon. Eltelt néhány óra, mióta utoljára elhagyta az erődöt, hogy ellenőrizze az őrszemek vonalát. Ezzel elfoglalhatja magát és elterelheti a gondolatait Laviniáról. Folytasd a dolgod, mormogta az őrszemnek, és lefelé indult a létrán az erőd homályába. Nem pazaroltak időt arra, hogy állandó menedékeket építsenek, így aztán a szolgálaton kívüli katonák a földön fekve aludtak, inkább a rovarcsípések okozta bosszúságot választva, mint a bőrsátrak füllet levegőjét. Kátó végig sétált a földsánc belső oldala mentén, míg el nem érte a kis erőd egyetlen kapuját. Gyors parancsot adott a harckészültségben álló 8 fős szakaszvezetőinek, mire elhúzták a záró gerendát és kinyitották az egyik kapuszárnyat. Az optió kilépett az éjszakába, és a Makró erődítményének sötét tömegével egy vonalban maradva haladt tovább, míg mögötte becsukódott a kapu. A biztonságot nyújtó föld falakon kívül az éjszaka fenyegetőnek és veszélyekkel telinek tűnt. Kátó érezte, hogy hideg borzongás fut végig a gerincén. Hátra nézve látta a cölöp sánc halvány körvonalát, ám az már túl messze volt ahhoz, hogy bátorságot öntsön bele. Keze a kardja markolatára szorult, és halkan lépkedett a magas fűben. 100 lépéssel később már várta, hogy megállásra szólítsák fel, és a sötétségben valóban sziszent egy hang, mégpedig egészen közelről. A fűből egy alak emelkedett ki. Állj meg, és azonosítsd magad! A kékek győzedelmeskednek, felelte Kátó halkan. A kedvenc kocsi hajtó csapatának nevét választotta jelszónak. Lehet, hogy nem túl eredeti, de legalább könnyen meg lehetett jegyezni. Menj tovább, barátom, mondta az őr fanyarul, visszahúzódva a rejtek helyére. Nyilvánvalóan valamelyik másik csapat rajongója lehet, eszmélt rá Kátó, ahogy folytatta az útját. De legalább éber a fickó. Ez volt az őrszolgálat legveszélyesebb része, és ha valaki elaludt, annak könnyedén átvághatta a torkát egy briton felderítő. Mert a felderítők idekint jártak. Karatakus ugyan visszavonta a fő seregét, ám jól tudta, milyen értékes a felderítés, és a sötétség leple alatt felmérte a rómaiak védelmi vonalait. Az elmúlt hetekben nem egy heves összecsapás zajlott az éj sötétjében. 100 lépésnyivel távolabb Kátó keresni kezdte a következő őrszemet. Lekuporodott és osonva lépkedett tovább arra felé, ahol lennie kellett volna. Nem szólították fel, hogy álljon meg. Kátó gyorsan körbenézett, ellenőrizve, hogy még mindig egy vonalban van-e Makro és a saját erődjével. Nagyjából egy vonalban járt velük, és rábukkant a letaposott fűre is ott, ahol az őr rejtőzött. Ám a katonát sehol sem látta. Azon tűnődött, kiáltson-e utána. Már épp meg akarta tenni, amikor eszébe villant a rettenetes gondolat, hogy valami történhetett a katonával. Lehet, hogy egy briton felderítő észrevette és megölte. Lehet, hogy a felderítő még mindig a közelben van. Kátó megszorította a kardja markolatát, és lassan előhúzta a pengét a hüvelyből. Az arca összerezzent a fémes csikorgás hallatán. Csak nyugalom, Optio! Suttogta egy hang olyan halkan, hogy akár a füvet borzoló szellővel is össze lehetett volna téveszteni, ha éppen nem állt volna a levegő. Kátó erejében megfagyott a vér a hang hallatán, aztán érezte, hogy felizzik benne a harag. Ez nem a hivatalos felszólítás. Miféle játékot játszik ez a fickó? Ide, Optio, maradj a földön! Mi folyik itt? Suttogott vissza Kátó. Társaságot kaptunk. Kátó négykézlábra ereszkedett és lopakodni kezdett a fűben arrafelé, amerről az őrszem hangját hallotta. Az őr, Scaurus, az utánpótlással érkezett, és ahogy Kátó vissza tudott rá emlékezni, kiváló szolgálati minősítéssel bírt. Aztán észrevette a sötét, kuporgó alakot. A dárdáját alacsonyan tartotta, hogy ne látszódjon. Pajzs nem volt nála, így annak súlya nem akadályozta a futásban, ha netán vissza kellett volna vonulnia az erődbe. Kátó odaosont az őrszem mellé. Mi az? Scaurus nem válaszolt, csak némán figyelt tovább a domb lába alatti ellenséges terület felé. Felemelte a karját, és a lejtő közepe táján álló magas cserjék árnyékai felé mutatott. Ott. Kátó a mutatott irányba nézett, de nem látott mozgást. Megrázta a fejét. Semmit sem látok. Ne nézd, hallgasd! Az Optio fülét hegyezve hallgatózott, és próbált valami oda nem illő nezt kiszűrni a cserjék felől hallatszó hangok közül. Egy madár bús dalt ismételgetett. Kátó az énekről nem ismerte fel, miféle madár is lehet ez. Egy vadászó bagó is huhogott tompán, majd hirtelen csend szállt alá. Kátó feladta a próbálkozást. Bármi is volt odakint, vagy elment már, vagy, ami sokkal valószínűbb, csak Scaurus képzeletében létezett. Gondolatban feljegyezte, hogy Scaurus ezentúl csak toronyban őrködhet. Ám ebben a pillanatban valami felhorkantott a cserjésben. Egy ló. Hallottad? Kérdezte Scaurus. Igen. Akarod, hogy oda menjek és megnézzem? Nem. Várakozzunk és nézzük meg, ki az. Lehetséges volt, hogy egy római felderítő az, aki eltévedt járőrözés közben, és nem tudta, milyen messze jár a saját vonalaiktól. Ezért aztán várakoztak, feszülten figyelve a betolakodók további jeleire. A bagoly ismét húhogott, ezúttal jóval hangosabban. Kátó már épp átkozni akarta a madarat, amikor mozgolódás hallatszott lejjebb a domboldalon, és egy árny alak lépett ki a cserjésből, egy lovat vezető ember. A férfi felvezette a hátast a kaptaton, óvatosan lépkedve, nehogy elbotoljon valamiben, és ezáltal felhívja magára a figyelmet. A ló patáinak dobogása azonban sokkal feltűnőbb volt, ahogy tompa dobbanásokkal követte a gazdáját, mit sem tudva az óvatosságról. Mikor a lovas már csak alig 20 lábnyira járt, Kátó a könyökével oldalba bökte Scaurust. Most! Suttogta. Az őrszem talpra ugrott, és dárdáját hajításra emelve felkiáltott, Kátó oldalra lépett, kezében kivont karddal, harcra készen. Állj meg és azonosítsd magad! A lovas ijedt kiáltással hátraugrott, megriasztva a lovát, amely rémülten felnyerített. Ám a döbbenet egy pillanat alatt elszállt, és mielőtt Kátó vagy Scaurus bármit is tehetett volna, a lovas felpattant a nyeregbe és hátrarugott a sarkaival. – Ne hagyd megszökni! – ordította Kátó. Homályos mozgás látszott, majd émeítő puffanás hallatszott. A lovas felüvöltött és megingott a nyeregben. Aztán oldalra dőlt, és fejjel előre leesett a lóról. A hátas felágaskodott, csak nem rázuhant a gazdájára, de az utolsó pillanatban sikerült oldalra lépnie, és a lejtőn lefelé elvágtatott az éjszakába. A fű zizegett, ahogy Kátó és Scaurus a lovashoz rohantak. A férfi a hátán feküdt, levegő után kapkodott. A dárda egészen a nyélig belefúrodott a hasába. Mielőtt elájult volna, a sebesült lovas kiáltott néhány szót valami idegen nyelven.
Végezzek vele, Optio, kérdezte Scaurus.
A férfi melkasának feszítette a lábát, és nedves cuppanással kihúzta a dárdát a sebből.
Ne!
Kátó kissé összezavarodott az ismert nyelv hallatán, nem keltának tűnt.
Segíts! Vigyük világosabb helyre!
Scaurus a sebesült hóna alá nyúlt, míg Kátó a lábait ragadta meg. Felmérte a távolságot a saját és a centúrió erődjéig.
Gyerünk, Makro biztosan látni akarná.
A lovas tagba szakadt fickó volt, még ketten is nehézkesen vonszolták a gerinc mentén az erődítmény felé. A kapu felé közeledve Kátó örömmel hallotta a korai felszólítást, Makro emberei éberen figyeltek.
A kékek győzedelmeskednek, kiáltotta Kátó.
Az lenne aztán csak a nagy nap, mormogta valaki.
Nyissátok ki a kaput!
Ki van ott?
Az Optio. Nyissátok már ki azt a rohadt kaput!
Abban a pillanatban, ahogy a kapuszány kitárult, Kátó és Scaurus becipelték a sebesültet, majd ledobták a földre, és összegörnyedve próbálták visszanyerni a lélegzetüket.
Mi folyik itt?
Hallatszott Makro mennydörgő hangja.
Melyik idióta adott parancsot a kapu kinyitására? Meg akartok öletni mindannyiunkat?
Én voltam uram, lihegte Kátó. Elkaptunk valakit, aki megpróbált átosonni az őrség vonalán. Lovas!
Fényt ide!
Parancsolta Makro, mire az egyik őrszem elrohant fákjáért.
Jól vagy, fiam?
Igen, uram. Scaurus felnyársalta a dárdájával, mielőtt bármit is tehetett volna. Az őrszem visszatért kezében lobogó fákjával.
Nos, lássuk, mit fogtatok!
Makro átvette a fákját, és a földön heverő férfi fölé tartotta. A pislákoló fényben egy pár gondosan ápolt bőrcsizmát, a lovas bal térde és combja körül kötést, valamint kék tunikát láttak. Kátó a sebesült arcára pillantott, és tátva maradt a szája döbbenettől.
Nisus!
Negyvenkettedik fejezet. Vitellius ismét huhogni készült, amikor meghallotta az őrszem kiáltását. Azonnal a fűbe vetette magát, és hevesen dobogó szívvel hallgatózott, próbálva megállapítani, mi is történik.
Ne hagyd megszökni!
Éles fájdalom sikoly hasított az éjszaka sötétjébe, majd gyorsan távolodó paták dobogása hallatszott. Aztán halk beszélgetést és nyöszörgést hallott. Jó néhány szívdobbanásnyi időt várt, mire megmerte kockáztatni, hogy felemelje a fejét, és gyorsan körbe pillantson a fű fölött. Két férfi sötét alakját látta, ahogy a legközelebbi erőt felé cipelnek valamit. Immár semmi kétségesen volt afelől, mi történt. Nisust elkapták, miközben megpróbált visszatérni a római vonalakon át. Vitellius elfojtotta a szájára kívánkozó szitkokat, és dühösen visszahasalt a fűbe.
Átkozott bolond, szitta önmagát. Nyomorult, ostoba bolond. Nem lett volna szabad megbíznia a kártágóiban.
A fickó orvos volt, nem képezték ki a kémkedés művészetére. Csak hogy nem volt más, akit használhatott volna, gondolta. Egy kontárral kellett elvégeztetnie a feladatot, és ennek a ma éjszakai katasztrófa lett az eredménye. Úgy tűnt, Nisus élve került a rómaiak kezére. Mi lesz, ha kivallatják, mielőtt meghal? Mert meg fog halni, ha nem a sebesülésbe, akkor a kövezésbe, ami az átpártolásért járt. Ha Nisus beszél, akkor őt, Vitelliust bizonyosan megemlíti. A helyzet hirtelen rendkívül veszélyessé vált. A legjobb lenne, ha visszatérne a táborba, mielőtt még hiányolni kezdik. időre volt szüksége, hogy kigondoljon valami stratégiát, amivel leküzdheti ezt a kellemetlenséget. Lekuporodott, és a hadsereg ragyogó tábor tüzei felé fordult. A kapunál azt mondta a 9. légió tompa eszű optiójának, hogy meg akarja vizsgálni a föld sáncok külső oldalát. Ez nagyon sokáig eltarthatott, így elegendő ideje volt, hogy feljöjjön a gerincre, és találkozzon Nisusszal a néhány nappal korábban megbeszélt helyen. Így most nem tudta, mit válaszolt Karatakusz a tervre, és nem is tudhatja meg, ha csak nem sikerül beszélnie Nisusszal, mielőtt meghal. Micsoda balszerencse. Nem, javította ki magát. Rossz tervezés. Csak magát hibáztathatja. Nem kellett volna Nisuszt használnia, és nem kellett volna ezt a helyet választani a találkozóhoz. A tisztek többsége nem küld ki őröket az erődből éjszakára. A front vonalnak épp olyan szakaszát választotta, melyet egy igencsak alapos tiszt felügyelt. Miután megadta a jelszót, Vitelliust beengedték a kapun. Oda biccentett az őrséget vezető optiónak, és biztosította affelől, hogy a védvonal külső része kiváló állapotban van. Nagy léptekkel átvágott a sátrak sorain, és a szállására visszatérve ruhástól lerogyott a tábori ágyra. Később talán aludhat valamennyit, de előbb ki kell gondolnia, mihez is kezdjen ezzel a borzalmas helyzettel, amibe Nisus keverte. Az orvost el kellett hallgattatni, ehhez kétség sem fért. Ha az őr még nem tette meg, akkor saját kezüleg kell elintéznie. Aztán meg kell szereznie Karatakusz válaszát, mielőtt Nisuszt átkutatnák. Néhány nap alatt még a legjobb rejtjeleket is fel lehet törni, ám a jelkulcs, amiben megállapodtak, olyan egyszerű volt, hogy ha valaki tudja, mit kell keresnie, akkor egy pillanat alatt felismeri. Amennyiben ez megtörténik, csak remélheti, hogy az üzenet egyetlen részlete sem említi őt nyíltan. Ha a bűnrészességének csak a halvány gyanúja is eljut Narcissushoz, akkor bizony csendben és fájdalmasan elhallgattatják. Veszélyes játékot űzött. A római politika mindig is veszélyes volt, és minél magasabbra kapaszkodott valaki, annál nagyobb kockázatot kellett vállalnia. Ez nagyon fellelkesítette Vitelliust, habár nem annyira, hogy óvatlanná váljon. Túlságosan is tisztelte a kémkedés többi játékosát sem, hogy alábecsülje őket. Szerencsére a többi kém közül sokan nem viszonozták e tiszteletet. Ők azok a fajta emberek voltak, akiket végzetesen elvakított a saját pökhendiségük. Cicerohoz hasonlóan ők is megkövetelték maguknak a hatalmas elméjük iránti elismerést, és ezen gyengeségük okozta, hogy végül elbukjanak. Vitellius csupán egyszer törte meg a szabályt, és akkor is csak azért, hogy meggyőzze Vespasianust arról, ha leleplezi őt, annak sokkal súlyosabb következményei lesznek a legátusra nézve, mint őre. De még így is félt, hogy túl sokat árult el, és megfogadta ezentúl, egyetlen szóval sem mond többet, mint amennyi feltétlenül szükséges. Vitellius büszke volt arra, milyen gyorsan megtanulta, hogy soha ne álljon ki mások ügyei mellett. Titkos szervezet. Már a puszta megnevezés is alapjaiban ásta alá önön jelentését. Az efféle csoportokban minden egyes új taggal nőtt az árulás kockázata. Nem. Sokkal biztonságosabb, ha az ember egyedül dolgozik a saját célja felé haladva, így nem tartozik hűséggel más ügyeknek vagy bajtársaknak. Az ilyen csoportoknak az elkülönülés gyenge pontot jelentett, míg neki ebben rejlett az ereje. Ahogy ez a mostani terve is igazolta. A főtisztek között immár általánossá vált az a vélekedés, miszerint a britanok kezébe a felszabadítók révén kerültek római fegyverek. Ezek az árulók nyilvánvalóan azt feltételezték, hogy a britanok visszaszorítják a betolakodókat a tengerbe, és a hadászati katasztrófa végül Claudius bukásához vezet. Az azt követő zűrzavarban a felszabadítók az új köztársaság bajnokaiként léphetnek színre. Senki sem örült volna jobban a hadjárat kudarcának, mint Vitellius. A politikai helyzet jó időre elég ingataggá válna, így megerősíthetni a saját pozícióját. Egy nap, mikor eljön a megfelelő pillanat, magához ragadja majd a hatalmat. A felszabadítók legutóbbi árulása befeketíti a nevüket Rómában. A szobora legnyomorúságosabb odúitól, a Janniculus leggazdagabbjainak asztaláig, a felszabadítókat a legkeményebb szavakkal szidalmazzák majd. Vitellius azon munkálkodott, hogy a rossz hírükhöz társuljon a Claudius elleni merénylet terve is. Ez persze lehetetlen lett volna egyedül véghez vinni, de a megfelelő gondoskodással Nisus Róma iránti megvetése végül meghozta gyümölcsét. Caratacus lelkes szövetségesnek bizonyult, mikor Vitellius üzenetet küldött neki a szabadon engedett fogójjal. Ha Rómában kitör a politikai zűrzavar, akkor a betolakodók visszavonulnának Britanniából, márpedig ez megérte, hogy belekeveredjenek a merényletbe. Vitellius azon kapta magát, hogy együtt érez Caratacusszal. Személyesen még sosem találkozott a briton fővezérrel, de a szellemi képességei nyilvánvalóan megfelelnek a terv végrehajtásához. Annak ellenére, hogy egy olyan harcos kultúrából származott, mely a becsületet minden másnál többre értékelte, bámulatra méltó Caratacus gyakorlatiassága. Annyi bizonyos volt, hogy még Camulodunum előtt szembe akart szállni Claudiusszal. Ha a főváros anélkül esne el, hogy akár egyetlen kardot is felemelnének a védelmében, azzal megtörne a sziget többi törzsének akaratereje, és nem állnának ellen a rómaiaknak. Továbbra is folytatni kellett a dacos ellenszegülést még akkor is, ha ez újabb vereségbe kerül. Mindig megvolt az esély, még ha csak csekély is, hogy megnyerik az adott ütközetet, vagy legalábbis az a rómaiak olyan pirruszi győzelmével ér véget, hogy végül megtorpan a sziget elleni hadjárat. Ha a következő csata a britonok újabb vereségével végződik, akkor a merényletet a behódoló törzsek fegyverletételekor kísérlik meg, mikor a császár személyesen fogadja a megadásukat. Caratacusnak sikerült meggyőznie egyik követőjét, hogy vállalja el a merénylethez használt fegyver forgatásának öngyilkos küldetését. Vitelliusra már csak az a feladat maradt, hogy eljuttasson egy tört az orgyilkoshoz, miután az illetőt átkutatták, hogy a császár színe elé járulhasson. Ám Nisus üzenete nélkül Vitellius nem ismerte a merénylő kilétét, és enélkül nem kísérelhették meg kioltani a császár életét. Akár sikerül megölniük Claudiust, akár nem, a merényletért mindenképpen a felszabadítókat okolják majd. Lehet, hogy egy briton döfi a kést a császár szívébe, de a nyomozást végzők valami úton módon el fognak jutni a felszabadítókhoz, főleg akkor, ha erre ösztökélik őket. Vitellius hirtelen felült a tábori ágyon. Dühös volt magára. Nincs értelme a kellemes jövőn gondolkodni, amikor Nisus bármely pillanatban felfedheti a bűnrészességét. Ugyanakkor azonban nagyon keveset tehetett az ellen, míg Nisust vagy az üzenetet át nem hozzák a főtáborba. Akkor felkereshetné a kártágóit mondván, hogy aggódik a barátja miatt. Ám mindez idő alatt nyugodtnak kell maradnia, figyelmeztette ő magát. Nem tűnhet nyugtalannak, mert akkor emlékeznének rá, és ha bekövetkezne a legrosszabb, a szemtanúk beszámolói bizonyítékú szolgálatnak ellene. Jobb, ha inkább valami kellemesebbre gondol. Ekkor eszébe jutott, hogy Fláviát is látta a császár kísérői között. Vespasianus felesége mögött egy rendkívül csinos rabszolgalány áldogált, akivel egyszer kellemesen elszórakozott, amikor a második légió még Germániában állomásozott. Még a vén agyalágyult Kéjenc Claudius is felfigyelt a lányra. Ahogy felidézte a lány arcát, Vitellius elmosolyodott a lehetőségtől, hogy ismét felmelegítheti a kapcsolatukat. Negyvenharmadik fejezet. Hozzátok a lámpások alá! Kiáltott rá a rangidős orvos a két légionáriusra, amint azok becipelték a hordágyat a kórházi sátorba. Óvatosan, ostobák! Kátó mellettük lépkedett, vérmocskos rongyot szorítva a sebre. A Nisushoz hasonlóan sötét bőrű orvos segített nekik felemelni a hordágyat a vizsgáló asztalra, majd a madzagoknál fogva lejjebb eresztette a lámpásokat. A tompa fényben levette a kötést, hogy megvizsgálja a dárda okozta bemeneti sebet, ám a sebesült egész oldalát és hasát ragacsos, vörös nyálka borította. Az orvos szivacsot vett elő egy fényes résztálból, és lemosta a vért, láthatóvá téve a sötét lyukat, amelynek átmérője nagyjából akkora lehetett, mint egy férfi hüvelykúja, és ami azonnal ismét megtelt vérrel. Az orvos visszatette a kötést. Hol találtatok rá? Megpróbált átosonni az őrség vonalán, felelte Kátó. Az egyik embere megállította. Melyha? Az orvos ismét felemelte a kötést, hogy megnézze a sebet, és fintorgott az elállíthatatlanul ömlő vér láttán. Nisus hirtelen felüvöltött, a feje felemelkedett, majd hangos koppanással visszazuhant a vizsgálóasztalra. A kartágói mormogott és nyöszörgött. El kell állítanunk a vérzést, habár úgy tűnik elkéstünk. Az orvos felpillantott. Mikor találtatok rá? Kátó az őrség jelei alapján számolgatni kezdett. Fél órája. Egész idő alatt így vérzett? Igen, uram. Akkor vége. Semmit sem tehetek érte. Biztos tudsz valamit tenni, uram? Mondta Kátó kétségbe esetten. A barátod? Kátó egy pillanatig tétovázott, aztán bólintott. Nos, Optió, tényleg nagyon sajnálom a barátodat, de semmit sem tehetünk érte. Ezek a fajta sebek mindig halálosak. Nisus immár reszketett és éles hangon nyöszörgött. A szemei hirtelen felpattantak és elkerekedtek. Kábán páni félelemmel nézett körbe, s a tekintete megállapodott Kátón.
Kátó!
Nyújtotta Nisus a kezét. Feküdj nyugodtan, Nisus, szólt rá Kátó. Pihenned kell. Feküdj vissza.
Nem!
Mosolyodott el Nisus erőtlenül, és az ajka megvonaglott, ahogy a testét fájdalmas görcs szorította össze.
Haldoklom, Kátó! Haldoklom!
Ostobaság, nem fogsz meghalni.
Orvos vagyok. Tudom, mi történik velem.
Nisus szemében dühös lángok lobbantak. Aztán összeszorította a szemhéját, ahogy ismét görcsös reszketés vonult végig rajta.
Nagyon fáj!
Minden rendben, Nisus. Paskolta meg az orvos a sebesült vállát. Hamarosan véget ér. Akarod, hogy megkönnyítsem?
Nem, nem akarom.
Nisus most már kapkodva vette a levegőt. Továbbra is Kátó kezét markolta, és fájdalmas erővel szorította össze, ahogy az élők világába kapaszkodott. Noha a halál lassacskán elragadta. Az eszmélete utolsó szikrája sarkalta, különös erőfeszítéssel megragadta Kátó másik kezét is, és közelebb húzta az Optiót.
Mondd meg a tribunusnak, mondd el neki!
A hangja suttogással halkult, és Kátó abban sem volt biztos, hogy szavakat hall, és nem egy haldokló utolsó lélegzeteit. A kartágói szorítása lassan elgyengült, és a légzése elcsendesedett. A feje hátra hanyatlott, a szája résnyire nyílt, élettelen szemei üvegessé váltak. Egy pillanatra csend telepedett rájuk, aztán az orvos előre nyúlt, hogy kitapintsa a kártágói pulzusát, de nem találta. Ennyi. Meghalt. Kátó még mindig Nisus kezét szorongatta, habár tudta, hogy az már csak egy darab hús, melyben nem lángol az élet. Dühöngött a tehetetlensége miatt, amiért nem tudta megmenteni a barátja életét. Túl sok volt a vér. Próbálta leszorítani a sebet, de a vér egyre csak ömlött tovább. Hol a fenében lehetett az elmúlt néhány napban? Kérdezte a rangidős orvos. Fogalmam sincs. Mit mondott neked, mielőtt meghalt? Kátó a fejét rázta. Nem tudom. Mondott egyáltalán valamit? Unszolta az orvos. Elmondta a holtak rítusát? A holtak rítusát? Ő is kártágói, akárcsak én. Mit mondott, mielőtt meghalt? Valamit suttogott neked? Igen, de nem értettem. Azt hiszem, valami csengőt említett. Akkor nekem kell helyette elmondanom a holtak rítusát. Az orvos kiszabadította Kátó kezét, és udvariasan arrébb tessékelte a holttestől a fiatalembert. Egy percig sem tart, de el kell mondani, különben itt ragad a földi világban, mint a ti római lemúrjaitok. A gondolat, hogy Nisus nyughatatlan lelke most a földi világ árnyékai között jár, rémülettel töltött el Kátót, és elhátrált a vizsgálóasztaltól. Az orvos a halott melkasára szorította a jobb kezét, és halkan kántálni kezdte az ősi pun rituálét. A szertartás gyorsan véget ért, és az orvos ismét Kátó felé fordult. Meg akarod adni neki a római rítusokat is? Kátó megrázta a fejét. Itt akarsz maradni még egy kicsit? Igen. A rangidős orvos kitessékelte a légionáriusokat, így Kátó egyedül maradt Nisus holttestével. Nem tudta, hogyan is érezzen. Szomorú volt, amiért elveszített egy barátot, és keserűséget érzett, amiért római dárdától kellett meghalnia. Ezen kívül dű tombolt benne. Nisus elárulta a barátságukat, először elpártolt mellőle Vitellius tribunus kedvéért, aztán átpártolt, vagy bármi is volt, amibe belekeveredett, mikor eltűnt a táborból. Ami azonban mindennél jobban bántotta Kátót, hogy Nisus utolsó szavait Vitelliusnak szánta. Bármi miatt is ment el Nisus a táborból, Kátó gyanította, hogy köze van Vitelliushoz. A holttestet nézve egyre csak kavarogtak benne az egymással ellentétes érzelmek. Lerottad a kegyeletedet, Optió? Szólalt meg halkan a rangidős orvos, amint belépett a sátorba. Attól tartok, innentől át kell vennünk. Ebben a hőségben a lehető leggyorsabban el kell rendezni a holtesteket. Kátó bolintott, és a sátor egyik végébe lépett, miközben az orvos odaintette két segédjét. Komor munkájuk eredményeként gyakorlott ügyességgel rendezték el a holtestet, levéve a ruháit és a személyes tárgyait. Ha nem akarod, nem kell maradnod és végignézned, mondta a rangidős orvos. Minden rendben, uram, jól vagyok. Tényleg. Na, hogy óhajtod? Attól tartok, nekem azonban el kell mennem. Más teendőim is akadnak. Sajnálom, hogy nem tudtam megmenteni a barátodat, tette hozzá az orvos szeliden. Te mindent megtettél, uram. A segédek levetköztették a halottat, külön válogatva azokat a ruhadarabokat, amelyeket nem szennyezett össze a vér, így újra fel lehetett használni. A többit félretették, hogy eladják. Mivel a szív már nem lüktetett többé, a seb nem vérzett. A bört borító vért gyorsan lemosták egy vödör vízzel. Az egyik segéd neki látott, hogy kibontsa a Nisus bal térdét borító kötést. Hirtelen félbehagyta a mozdulatot és lehajolt, hogy jobban szemügyre vegye a halott lábát. Ha, nocsak, ez különös, mormogta. Mi a különös? Tudakolta a társa, miközben lehúzta a kártágói csizmáját. Semmi sincs a kötés alatt. Még egy karcolás sem. Biztos, hogy van valami sérülés. Az emberek nem hordanak kötést csak úgy a móka kedvéért. Nem, én mondom itt, nincs semmi. Csak ezek a fura jelek. Kátó bánatát kíváncsiság váltotta fel, és előre lépett, hogy megnézze a kis hűhó okát. Mi a baj? Gyere ide, Optió! Nézd csak meg ezt! Nyújtotta át a segéd a kötszert. Egy karcolás sincs a lábán, ezen viszont valamilyen jelek vannak. Kátó a sátor oldalánál felállított padhoz sétált, lassan leült, majd nézegetni kezdte a szövetség egyik oldalára írt különös, kuszasorokat. Nem látta semmi értelmét a szövegnek, ezért úgy döntött, napvilágnál közelebbről is megvizsgálja, és eltette a tunikájába. Felpillantott az asztalon heverő testre. Most, hogy haldoklása véget ért, Nisus arca nyugodt volt és békés. Vajon mit csinálhatott az elmúlt néhány napban? Kátó észrevette, hogy egy újonnan érkezett ember is van a sátorban. Vitellius tribunus olyan csendben lépett be, hogy senkinek sem tűnt fel. A bejárat ponyvájának árnyékában ácsorgott, és a holttestet nézte. Nem vette észre az Optiót, így aztán a fiatalember láthatta az idegességet és a kétségbeesést a tribunus arcán. Idegességet és kétségbeesést, de bánatot nem. Aztán Vitellius észrevette Kátót, és összehúzta a szemöldőkét. Mit keresel te itt? Szolgálatban kellene lenned? Én hoztam be Nisust, uram. Mi történt vele? Az egyik őrszem rajta kapta, amint áttakarosolni a vonalainkon. Nem válaszolt a felszólításra, és amikor menekülni kezdett, az őr belehajította a dárdáját. Sajnálatos, mormogta Vitellius, majd jóval hangosabban folytatta. Ez bizony nagyon sajnálatos. Nem volt lehetőségünk kivallatni, hogy kiderítsük, mit csinált, miután eltűnt a táborból. Mondott bármit is a halála előtt? Semmi olyat, aminek értelme lett volna, uram. Értem, felelte a tribunus halkan. Úgy tűnt, mintha megkönnyebbült volna. Nos, a legjobb, ha azonnal visszatérsz az alakulatodhoz. Igenis, uram. Kátó felállt és tisztelgett a tribunusnak, aki viszonozta a mozdulatot. A sátor tikkasztó hősége után a kinti levegő hűvösnek és nyírkosnak érződött. Közeledett a hajnal. Kátó a kapu felé indult, igyekezett eltűnni Vitellius közeléből, amilyen gyorsan csak lehet. A sátorban Vitellius a holttesthez lépett, amelyet a két segéd illatosított olajokkal dörzsölt be, felkészítve a hamvasztáshoz. A tribunus végig pillantott Nisus testén, majd a kártágói ruhái felé fordult és alaposan megvizsgálta. Keresel valamit, uram?
Nem, csak kíváncsi vagyok, találtatok-e valami szokatlant nála?
Nem, uram, semmi különöset.
Értem.
Vitellius az állát dörzsölgetve a segéd tekintetét fürkészte.
Nos, ha találtok valami szokatlant, bármit, akkor azonnal hozzátok el nekem.
Miután a tribunus távozott, a másik segéd a társa felé fordult.
Miért nem említetted neki a kötést?
Miféle kötést?
Amit a lábán találtunk.
Nos, az már nincs itt. Emellett a segéd elhallgatott, hogy a sátor egyik sarkába köpjön. Nem akarok belekeveredni semmi olyasmibe, amiben a tisztek benne vannak. Ha megemlítettem volna neki a kötést, azonnal bele is keveredtem volna valamibe. Érted már?
Túlságosan is jól.
Negyvennegyedik fejezet. Hajnalban az erődök helyőrségét leváltották, és Kátó levezethette fél századát a domboldalon vissza a táborba. Az éjszakai őrséggel járó megpróbáltatások véget értek, s a katonák már alig várták az egésznapos pihenést, különösen, mivel a hadsereg hamarosan indulni készült. Nem sokára ismét megkezdődnek a menetelések, s az azokkal járó összes nehézség, a csomagok cipelése, a táborok építése és a zabkásából álló ételek. Habár a tiszta égbolt újabb, kellemes napot ígért, Kátó nem tudott osztozni a reggel könnyed hangulatában. Nisus meghalt. A háború anélkül is rengeteg emberi életbe került, hogy a véletlen vámot szedne a soraikban. Korábbi eltűnésének titokzatos körülményei miatt csak még nehezebben viselte Nisus halálát. Az is szomorú lett volna, ha csatában hal meg, de az legalább nem váratlanul történt volna, így azonban valami nagyon gyanús volt a tettei és a halála körül, Kátó legalábbis úgy vélte. Többet kellett megtudnia, és az egyetlen nyom, amin elindulhatott, az a tunikájába rejtett, különös jelekkel ellátott szövetség. Szilárd meggyőződése volt, hogy a rejtély megoldásának Vitellius a kulcsa. A tribunus valahogy hatást gyakorolt Nisusra, megváltoztatta és belekeverte valami árulásba, amit kitervelt. Kátó úgy érezte, beszélnie kell valakivel, akiben megbízhat, és aki komolyan veszi a gyanúját. Makró talán csak kinevetné a félelmeit, vagy hivatalos panaszt nyújtana be a tribunus ellen. Valaki másra volt szüksége. Lavinia. Hát persze. Megkeresi a lányt, elviszi a táborból valami nyugodt helyre, és kijönti neki a szívét. Levette a páncélját és a fegyvereit, aztán lemosta a vért a kezéről és az arcáról, majd felvette a tartalék tunikáját. Ahogy átkelt a hídon, felfigyelt a lázas sürgölődésre a déli parton. A sereg a hadjárat folytatására készülődött. Kátónak utat kellett törnie a pretoriánus gárda és a császár kísérőjének podgyásza között. A túl partival ellentétben ebben a táborban érezni lehetett az izgatottságot, mintha katonai parádéra készülnének, és nem arra, hogy megküzdjenek egy elszánt és veszedelmes ellenséggel. A császári udvar szekerein halmokba rakták a drága bútorokat, amelyeket nem arra készítettek, hogy kihozzák őket Róma fényűző házaiból, ezért aztán itt-ott megsérültek. Hatalmas látákban álltak a ruhák, hangszerek, díszes étkészletek és egyéb luxuscikkek, melyekre az értékes háztartási rabszolgák vigyáztak. A pretoriánus gárda korszainak szekerein ünnepi egyenruhák és felszerelési tárgyak halmai magasodtak készen arra, hogy a császár látványosan megünnepelhesse a győzelmet Camulodunumban. Miután átvágott a szekerek táborán, Kátó a zárt terület felé indult, ahol a császár kíséretét szállásolták el. A térséget hatalmas kapu kötötte össze a főtáborral, habár csak az egyik kapuszárny volt nyitva. A kaput egy tucat fehér egyenruhába és teljes vértezetbe öltözött pretoriánus katona őrizte. Ahogy Kátó a nyitott kapuszány felé közeledett, az őrök mindkét oldalon keresztbe tették a dárdáikat.
A látogatásod célja?
Találkozni akarok egy barátommal. Flávia Domitilla úrnő szolgálólányával.
Van írásos belépési engedélyed a főtitkártól?
Nincs.
Akkor nem léphetsz be.
Miért nem?
Mert ez a parancs.
Kátó a vigyázban álló őröket nézte, akik nyugodt tekintettel közömbösen bámultak vissza. Jól tudta, hogy nem juthat át rajtuk. A pretoriánus gárda katonái kiváló kapuőrök voltak, és szó szerint engedelmeskedtek a parancsoknak. Úgy vélte, a kiabálással csak az idejét vesztegetné. Ráadásul az őr, aki az engedélye után kérdezősködött, olyan testalkatú volt, akár egy gladiátor. Nem az a fajta ember, akivel szívesen szembenézett volna, amikor éppen egyikük sincs szolgálatban. Kátó megfordult és visszasétált a szekerekhez. A katonák, írnokok és háztartási rabszolgák kavalkádjában a császári udvar tartás szállásának környékét figyelte. Néhány szekeret már felpakoltak és félrehúztak a cölöpfal mellé. Az egyik szekér különösen felkeltette a figyelmét, nehéz, négy kerekű jármű, alaposan felpakolva díszes, összehajtogatott és lekötözött bőrsátrakkal. A rakományt olyan magasra halmozták, hogy felért egészen a fal tetejéig. Kátó megkerült a szekerek táborát, hogy az őrök ne láthassák, amint megközelíti a szekeret. Miután gyorsan megbizonyosodott arról, hogy senki sem figyeli, a megpakolt szekerek között odaosont a sátrakat szállító járműhöz. Felmászott a rakományra, és meglapult a tetején, csak a fejét emelte fel, hogy átpillantson a cölöpfal fölött a császár kíséretének szállására. A hadsereg katonáinak figyelő tekintetén kívül Róma társadalmi elitje olyan körülmények között táborozott, melyen a legkevésbé sem látszottak a hadjárat nehézségei. Mindenütt hatalmas sátrak terpeszkedtek, melyek bejáratán túl Kátó láthatta a burkolt padlókat és a pazar bútorokat. A császári udvar néhány tagja ponyvatetőt állítatott a sátra elé, amelyek alatt kárpitozott padokon heverésztek, és a magukkal hozott rabszolgáik kiszolgálták őket. A tábor közepén egy nagyobb térséget üresen hagytak a társas összejövetelekre, ám az előző éjszakai lakoma miatt szinte teljesen üresen nyújtózkodott. Kátó alaposan szemügyre vette a néhány alakot, akit látott, de egyikük sem Lavinia volt. Így aztán tovább várakozott a szekér tetején hasalva, s néha majdnem elbóbiskolt a meleg napsütésben. Valahányszor előbukkant egy-egy nő alak valamelyik sátorból, Kátó felemelte a fejét és feszülten figyelt, hát ha Lavinia az. Aztán végül nem messze tőle meglibbent az egyik sátor bejárata, és egy karcsú nő lépett ki a ponyvatető árnyékába. Áttetsző, zöld köntöst viselt, és a karjait kinyújtóztatva ásított, mielőtt kilépett volna a napfénybe, melyben Kátó megpillanthatta a szénfekete hajfürtöket. A fiatal embert hirtelen elöntötte a mámor. Csak bámult a Lavíniát, követve minden mozdulatát, ahogy neki támaszkodott a ponyvetetőt tartó egyik cölöpnek, a nap felé fordítva az arcát. Aztán a lány megvakarta a hátsóját, és megfordult, hogy visszamenjen a sátorba. Kátó kissé felemelkedett, kétségbe esetten próbálva észrevétetni magát a lányjal, mielőtt az eltűnne szívfájdítóan rövid felbukkanása után. Ha a Lavinia észrevenné, jelezhetne, hogy találkozzanak az elzárt területen kívül. Kátó felemelte a kezét, hogy integessen, de mozgást vett észre a szeme sarkából. Vitellius lépett át a bekerített térség kapuján. Kátó, mint mindig, most is megborzongott a tribunus láttán, miközben Vitellius egyenesen Lavíniához sétált, aki nem látta, hogy közeledik, mivel háttal állt neki. A tribunus odalopakodott a lányhoz, és kezeit a vállára tette. Lavinia riadtan fordult meg. Kátó feltérdelt, készen arra, hogy megmentse a lányt, mit sem törődve azzal, hogy nem juthat be hozzá a szigorúan őrzött területre. Felemelte a kezét, hogy kiáltson, de mielőtt egyetlen hangot is kiadhatott volna, hirtelen megragadták a lábait, és hatalmas erővel lerángatták a szekér tetejéről. Az oldalára zuhant, olyan keményen csapódva a földnek, hogy a tüdejéből azonnal kiszállt a levegő. Egy láb csattant az arcán, majd egy pillanattal később felemelték a földről, levegő után kapkodott akár egy partra vetett hal. – Mi a fenére készültél, fiam? Kátó felismerte a gárdistát, aki a kapunál őrködött. Próbált válaszolni, de csak zihálni tudott.
– Megtagadod a választ, he? Nos, akkor lássuk, a centurium képes-e megoldani a nyelved, és talán meglazítani néhány fogadat, miközben próbálkozik.
Az őr belemarkolt Kátó hajába, és félig vonszolva átvezette a szekerek táborán a főparancsnokság sátra felé. A szekereket rakodó rabszolgák és légionáriusok megálltak, hogy nézzék a látványosságot. Néhányan nevettek, s Kátó érezte, hogy elvörösödik a szégyentől, amiért így bánnak vele, mint valami csintalan iskolás fiúval.
Negyvenötödik fejezet.
Minden készen áll?
Nézett körbe Plautius tábornok. Az utolsó tisztek is felsorakoztak a hídtól a fő táborba vezető út egyik oldalán.
Rendben van, adjátok meg a jelet.
Sabinus odabiccentett a jeladásokért felelős vezérkari tribunusnak, aki gyors parancsot kiáltott az összegyűlt kürtösöknek, hogy készítsék a hangszereiket. Rövid szünet következett, ahogy beszívták a levegőt és összeszorították az ajkaikat. Némán háromig számoltak, majd fülsiketítő kürt szó harsogott végig a folyó felett. Habár a vezérkar lovait jól kiképezték a csatákra, mégis nyugtalanul mocorogtak a lárma hallatán, és a főtisztek gondosan elrendezett sora hirtelen egyenetlenné vált. A híd túloldaláról a pretoriánus gárda rész hangszerei feleltek, nyugtázva a jelzést.
Kezdődik, mormogta Plautius.
A pretoriánusok első sorának fehér alakjai előbb bukkantak a túloldali táborból, és gyakorló térre illő tökéletes díszlépésben meneteltek a híd felé. Fényes bronz sisakjaikon megcsillant a reggeli napfény, mely éles ellentétben állt a dél felől közeledő sötét felegekkel. A levegő mozdulatlan volt és párás, készülődő vihart jelezve.
Bárcsak ne díszlépésben vonulnának, morgolódott a hadmérnökök prefektusa. Nem tesz jót a hídamnak. A bolond is tudja, hogy a csapatoknak meg kell bontaniuk a lépést, amikor egy hídon kelnek át. Hogy ezzel elrontsák a művészi hatást, szólalt meg Vespasianus. Narcissus ezt nem tűrné. Csak imádkozhatunk, hogy az elefántoknak nem parancsolta meg, hogy díszlépésben meneteljenek.
A hadmérnök ijedten pillantott a legátusra, aztán rájött, hogy csak ugratta.
Az utolsó, amire szükségünk van, az egy elrontott hadjárat, jegyezte meg Vitellius csípősen, mire a vezérkari tisztek arca megrezzent.
A hosszú, fehér hadoszlop hatalmas hernyóként kúszott végig a hídon, míg nem a feje elérte az északi partot, és elindult a dombon álló főkapu felé.
– Jobbra! Nézz!
– kiáltotta a rangidős centúrió, amint elvezette embereit a tábornok és vezérkara előtt. A pretoriánusok kiváló időzítéssel fordították jobbra a fejüket, míg a jobb oldaliak továbbra is egyenesen előre néztek biztosítva, hogy a sorok rendezettek maradjanak. Plautius tábornok ünnepélyesen tisztelgett minden egyes centúriának, ahogy azok elegánsan elmeneteltek. A főkapu túloldalán a hadsereg nagy része már felsorakozott, készen állva arra, hogy a pretoriánus korszok vezetésével folytassák az előre nyomulást az ellenséges területre. A menetoszlop élén elfoglalt kiváltságos helyük azt jelentette, hogy a több ezer szegecselt sarú által felvert por nem folytogatja majd a torkukat, vagy koszolja össze fehér tunikájukat és pajzsukat. A híd túloldalán apró rés tűnt fel a menetoszlopban, aztán felbukkant a hadi jelvények arany és skarlátvörös sora. Mögöttük, föléjük tornyosulva közeledett a császárt hordozó, gazdagon felékesített elefánt.
De most meglátjuk, milyen jó mérnök vagy,
mondta Plautius, és feszülten figyelte a hidat, várva az összeomlás első jeleit. A tábornok mellett a hadmérnökök prefektusa aggódva nézett szembe a lehetőséggel, hogy az önélet rajzába belekerülhet, eláztatta a császárt. Az elefántok billegő léptei furcsán hatottak a pretoriánus korszok feszes szabályszerűsége után, és a hadmérnök prefektus legnagyobb megkönnyebbülésére a hatalmas fenevadak mindenféle összhang nélkül lépkedtek, így aztán a híd sértetlen maradt. Az utolsó elefánt mögött ismét rés nyílt, a császár kísérete és szekereik a hadsereg podgyászával utaztak, és néhány óráig még nem indultak útnak. Az utolsó hadi jelvény is tova menetelt, mögötte a császár elefántja kaptatott felfelé. A hadsár megütögette az állat fejét, hogy megállítsa Plautius és a tisztjei előtt.
– Jó reggelt, Cézár!
– Tábornok! – biccentett Claudius. – Remélem, semmi gond nincs az előre nyomulással.
Nincs, Cézár.
A sereged felsorakozott és készen áll, hogy kövessen téged a dicső győzelembe. A császár láthatóan szó szerint vette az elcsépelt szólást, ám Vespasianus alig tudott úrrá lenni magán, hogy ne üljön ki az arcára a gúnyos fintor.
Csodálatos! Igazán csodálatos! Már alig várom, hogy rároncsunk azokra a rétonokra. Adjunk nekik bőven a római acélból, Plautius.
Igen, Cézár, természetesen.
Ahogy az utolsó elefánt is megállt, Narcissus fellovagolt a kaptaton. Egy kis pónin ült, mely idegesen összerezzent, amint az egyik elefánt felemelte a farkát, és jókora kupacot pottyantott az útra. A titkár gyorsan kikerülte az undorító akadályt, és odaügetett ura jószága mellé.
Á, hát itt vagy, Narcissus. Épp így időben azt hiszem, már én is ülök a gyaloghintomba. Biztos vagy benne, Cézár? Gondolja, hősies képre, amit nagyszerű fenevadon nyújtasz. Egy igazi isten, amit harcba vezeti a katonáit. Milyen lelkesítő lenne számukra?
Nem, ettől az ostoba állattól hány ingerem támad? Hajcsár? Azonnal fektesd a földre ezt a országot.
A legutóbbi tapasztalataiból okulva Claudius ezúttal keményen megmarkolta a trónus karfáját, és amennyire csak tudott, hátradőlt, amikor az elefánt behajlította a melső lábait. Miután ismét szilárd talajon állt, a császár nem tetszéssel nézegette az elefántot.
Nem tudom, az a galád Hannibal hogyan birkózott meg ezzel. Most pedig, Narcissus, azonnal hozasd ide a gyaloghintomat. Igenis, Cézár, ide hozatom a podgyásztól.
Mit keres a gyaloghintom a podgyásznál?
A te parancsodra vitték oda, Cézár. Bizonyára emlékszel, hogy elefánt háton akartad vezetni az előrenyomulást.
Ó!
Felül akartad múlni Hannibalt. Emlékszel, Cézár?
Igen. Nos, az tegnap volt. Emellett nem akarom, hogy elefánt háton érjen a vihar,
intett Claudius délfelé. Narcissus a Thamesis felé közeledő sötét felhők felé fordult. A fellegeket fehér fényvillanás világította meg, és néhány pillanattal később mély morajlás visszhangzott végig a római táboron.
A gyaloghintot, Narcissus, amilyen gyorsan csak lehet. Azonnal, Cézár!
Még a titkár elsietett, hogy átadja a parancsot, a császár komor arccal figyelte a közelgő vihart, mintha puszta rosszallásával el tudná űzni. Cikcakos fehér fénycsík döfött át a folyótól nem messze elterülő mocsárba, és a levegőt a széthasadó fém hangjához hasonló robaj rázta meg. Sabinus a fivére mellé léptetett a lovával.
Rohadtul jellemző, jegyezte meg halkan. Két hónapig ülünk a seggünkön, és ragyogó napfényben várjuk a császárt. Aztán abban a pillanatban, amint folytatni akarjuk a hadjáratot, kitör a vihar.
Vespasianus keserűen kuncogva bólintott.
Ha, gondolom nem számíthatunk arra, hogy megvárjuk, amíg a vihar elvonul.
Nem bizony, fivérem. Hosszú utat kell még megtennünk a hadjárat során, és Claudius nem akar távol maradni Rómától, csak ameddig feltétlenül kell. Folytatjuk az előrenyomulást, akármilyen legyen is az időjárás.
A fenébe is,
Vespasianus érezte, hogy egy esőcsepp hullik a kezére. Aztán súlyosan koppantak a sisakokon és a pajzsokon. A Thamesis széles medrén túlról szürkeség sodrodott az északi part felé. Aztán egyszer csak zuhogni kezdett, sűvítve zúdult alá a levegőből, dobolva mindenen, amit csak ért. A vihar könnyű szelet hozott, mely megrázta a közeli ligetek fáinak ágait, és meglebbentette a nehéz katonai köpenyeket, amiket a tisztek gyorsan maguk köré kanyarítottak. Claudius épp akkor pillantott fel az égre, amikor azon újabb villám cikázott át kápráztató fehér fénnyel, a pillanat tört részéig megdermesztve a császár komor arc kifejezését.
Gondolod, hogy ez valami előjel?
Kérdezte Sabinus félig meddig komolyan.
Miféle előjel?
Figyelmeztetés az istenektől.
Talán intőjel, hogy mi lesz a hadjárat vége.
Vagy talán figyelmeztetés Claudiusnak? nézett Vespasianus minden tudó tekintettel a bátyjára.
Az lenne?
Ha, talán. Vagy az istenek egyszerűen csak azt jelzik, hogy néhány napig zuhogni fog az eső. Sabinus tekintetén látszott, hogy rossz hallással tekint a babonák kicsúfolására. Vespasianus vállat vont és ismét a császár felé fordult, aki kiáltott valamit az égbolt felé, ám szavait elnyelte a mennydörgés és a zuhogó eső. A hajcsárok minden igyekezete ellenére az elefántok idegesen lögdösödtek, és nyugtalanságuk átragadt a lovakra is.
– Vigyétek innen őket! – üvöltött Plautius a hajcsárokra. – Vigyétek le őket az útról, gyorsan, mielőtt még elveszítitek fölöttük az uralmat!
A hajcsárok látták a veszélyt, így aztán kétségbe esetten rugdostak a sarkukkal, és püfölték az elefántok szürke, ráncos feje búbját, míg nem a fenevadak végül lecammogtak az útról, és elindultak a folyópart felé, majd összezsúfolottak a hídtól egy kicsit távolabb. Claudius befejezte az istenek szidalmazását, és az úton át visszament a lóháton ülő tisztekhez.
– Hol van már a nyomorult gyaloghintom?
– Úton van, Cézár!
– felelte Narcissus a híd felé mutatva, melyen egy tucat rabszolga rohanta jókora aranyozott két személyes gyaloghintóval. Mire elérték a túlpartot, az úton már patakokban folyt a víz, csúszóssá téve a nemrég még száraz, kemény talajt. A hordárok erejüket megfeszítve próbáltak talpon maradni, miközben a türelmetlenül várakozó ingerült császár felé tartottak. Miután a talaj szilárdabbá vált, meggyorsították a lépteiket, és sietve letették a gyaloghintot az uralkodó elé.
Há, épp ideje volt!
Claudius bőrigázott. Vékony, szálú fehér haja kócos fürtökben tapadt a fejére, és egykor élénk bíbor színű köpönyege most sötéten lógott a vállán. Egy utolsó dühös pillantást vetett az égre, majd bemászott a gyaloghintóba. A függönyök mögül kikiáltva odahívta Plautius tábornokot.
Igen, Cézár?
Kezdjünk hozzá! Essen az eső, vagy süssön a nap, a hadseregnek folytatnia kell a hadjáratot! Láss hozzá!
Igenis, Cézár!
Plautius gyors intéssel jelzett az összegyűlt tisztegnek, mire azok megfordultak, hogy rendezetlen sorokban visszatérjenek indulásra készen álló alakulataikhoz. Sabinus köpenyét a fejére húzva továbbra is az öccse mellett lovagolt. Sisakjának ünnepélyes taraja teljesen elázott és szomorúan lógott a tartókon. Körülöttük zuhogott az eső, villámok lobbantak fényesen, melyeket aztán sötétség és fül siketítő mennydörgések követtek. Könnyű volt az istenek jelét látni abban, hogy a vihar épp akkor tört ki, amikor a hadsereg tábort bontott. Mintha csak rosszal lanák a Camulodunum elleni előrenyomulást. Ugyanakkor a sereg papjai belegből jósoltak a hajnal első fényénél, és a hadi jelvényeket is könnyedén ki tudták húzni a szentély földjéből. Habár az ellentmondásos jelekből nem lehetett tudni, pártfogolják-e őket az istenek, Claudius parancsot adott a hadseregnek az előre nyomulásra, követve a haditervet, melyet a fő tisztjeinek felvázolt. Sabinus aggódott.
Még én is tudom, hogy felderítőket kellene előre küldenünk az útvonalunkon. Ez az ellenség területe, és ki tudja, hogy Caratacus miféle csapdákat állított nekünk. A császár nem katona. Amit a háborúról tud, azt könyvekben olvasta, és nem a harctéren tapasztalta. Ha vakon kóborolunk az ellenséges területen, azzal csak bajt hozunk magunkra.
Igen. Valakinek meg kellene próbálni a jobb belátásra bírni a császárt. Plautius túl gyenge ahhoz, hogy vitatkozzon vele, míg Hosidius Gétát ostobának tartja a császár. Valaki másnak kellene megtennie. Gondolom, olyas valakinek, mint én. Miért ne? Úgy tűnik, a császár kedvel téged, és Narcissus tiszteletét is kivívtad. Megpróbálhatnád rávenni, hogy hagyja jóvá a biztonságosabb stratégiát.
Nem fogom megtenni, felelte Vespasianus határozottan.
Miért nem, fivérem?
Ha a császár nem hallgat Plautiusra, akkor rám alig ha fog. Plautius a hadsereg fő parancsnoka, az ő feladata, hogy meggyőzze a császárt. Ne beszéljünk erről többet.
Sabinus szóra nyitotta a száját, hogy ismét megpróbálja rábeszélni fivérét a feladatra, de aztán észrevette Vespasianus arckifejezését, amit gyerekkorukból már jól ismert, így inkább nem mondott semmit. Ha Vespasianus úgy döntött, lezárta a témát, akkor nem lehetett vitatkozni vele. Időpocsékolás lett volna tovább próbálkozni. Gyermek éveik alatt Sabinus gyakorta érezte zavarónak az öccse jelenlétét. Rá kellett jönnie, hogy Vespasianus sokkal jobb képességekkel bír, mint ő. Nem mintha Sabinus ezt valaha is elismerte volna, és mindig igyekezett a lehető legjobban játszani az idősebb, bölcsebb fivér szerepét. Aki ismerte a két testvért, óhatatlanul is összehasonlította az ifjabbik Flavius csendes hozzáértését és kemény határozottságát Sabinus ideges, aggodalmaskodó, túlságosan készséges, felszínes természetével. Vespasianus a lejtőn át a főkapu felé haladó tisztek után irányította a lovát. Örült, amiért a bátyja végre elhallgatott. Habár valóban igaz volt, hogy Plautiust és a legátusait mélységesen aggasztotta az izgatott császár vakmerő stratégiája. Claudius csak beszélt és beszélt, egyre inkább dadogva, hosszú, zavaros előadást tartott a hadtörténelemről, és a vakmerő nyílt támadás zseniális mi voltáról. Vespasianus egy idő után már nem is figyelt rá, hanem a saját gondjain kezdett merengeni. Flávia ünnepélyes kijelentése ellenére nem tudott megszabadulni a gyanútól, hogy az asszony összejátszik a felszabadítókkal. Túl sok volt a véletlen egybeesés az összeesküvők az elmúlt hónapokban elkövetett tetteivel, hogy a felesége egyetlen szavára megfeledkezzen róluk. E gondolattól azonban csak még rosszabb érzései támadtak az egész ügy iránt. Mikor összeházasodtak, fogadalmat tettek, hogy mindenben hűek maradnak egymáshoz, és Flávia szavának elegendőnek kellene lennie. Egy kapcsolat alapja a bizalom, ettől válik erőssé és gazdaggá. Ám a kétségek alámossák ezen alapot, álnokul megrepesztve a falat, melyet a férj és a feleség közösen épített rá. Tudta, hogy nem sokára szembesítenie kell Fláviát a császárt fenyegető veszély ügyével is, melyre Adminius derített fényt. Így megy majd kettejük között mindaddig, míg a kétség és a gyanú utolsó foszlánya tova nem tűnik, vagy az asszony bűnössége be nem bizonyosodik.
Vissza kell térnem a légiómhoz, közölte Vespasianus. Vigyázz magadra!
Az istenek óvjanak minket, fivérem!
Jobban szeretném, ha nem az ő kegyükre kellene hagyatkoznunk, mosolyodott el Vespasianus halványan. Most a halandók kezeiben vagyunk, Sabinus. A sors ezúttal egyszerű bámészkodó.
A legátus hátra rúgott a sarkaival, és ügetésre fogta a lovát, elhaladva a Camulodunum felé tocsogó légionáriusok kuszasorai mellett. Valahol előttük Caratacus új serege várakozott, melyet ebben a másfél hónapban gyűjtött, amit Claudius nagylelkűsége biztosított neki. A briton fővezér harcba fog szállni törzsi fővárosa előtt, és a két seregre a hadjárat legkönyörtelenebb, leggádázabb csatája várt.